Hallottam, hogy miről volt szó. Úgyhogy senkit nem tudok ismételni. Judit most 2 percben elmondta, hogy miről beszélt. A gyökereink és meghatározottságaink témaköréhez legelőször azzal szeretném kezdeni, hogy mivel kezdődik az evangélium, mármint Máté evangéliuma, illetve mivel kezdődik János evangéliuma. Máté azzal kezdi az evangéliumát, hogy felsorolja Jézus nemzetség tábláját. Azokat az embereket, akiktől emberi módon származik. Hiszen Jézus ebbe a világba jött el, és ezzel a világgal vállal közösséget, és a felmenői között találunk azért bűnös embereket, úgyis mondhatjuk, csak bűnös embereket találunk köztük. János evangéliuma más oldalról közelíti, ő az Istennel való kapcsolatot helyezi első helyre, Jézusnak a származását tekintve. Az ige testé lett és köztünk lakozik. Na most ez a köztünk testé lett ige, aki ugyanakkor az emberi történelemben is magára veszi a bűneinket, és a saját emberi származását tekintve is magára veszi a bűnös emberrel való közösséget. Ő nagyon jó példát ad arra, hogy hogyan kell először is a gyökereinkkel bánnunk. Nem azt teszi, hogy hát eddig minden bűnös volt, most aztán hagyjuk az egészet, most jövök én. Hanem azt mondja, hogy igenis, azzal tudok valamit építeni, hogyha először is vállalom azt a gyökeret, amelybe emberileg és amelybe istenileg származik. Tehát Jézus ezt a kettősséget hordozza magában. Isteni és emberi származását. De számunkra a tanulság ebből mégiscsak az, hogy teljesen mindegy, hogy milyenek az emberi gyökereink, a legalapvetőbb magatartás ezzel kapcsolatban az, hogy először is nézzek szembe vele és fogadjam el. Ez nem mindig könnyű. Mert mi van akkor, hogyha ezek a gyökerek, ezek egyszerűen botrányosak, fájdalmasak, olyanok, hogy legszívesebben nem vennék róluk tudomást. Ennek ellenére Jézusnak a származásában is az emberi oldalt tekintve ott vannak a botrányok, ott vannak a fájdalmak, és nincsen más utunk. Tehát ennyit előjáróba az emberi gyökerekről, tehát a gyökereinkről. És itt azért még bővebben lesz szó arról, hogy maga a család, mint emberi gyökér, a mi életünkben milyen szerepet játszik. A másik, a meghatározottságaink, ugye ez már a vízszintes felület. A gyökér az a függőlegeset jelenti, a mélységet. A meghatározottságaink vízszintesen a környezet, amelyben élünk, az adottságok, amelyekkel élünk, az a testiség, amelyben élünk, a betegségeinkkel, illetve valamelyest egészségünkkel együtt, emberi képességeinkkel együtt, a munkánk, amit végzünk, mennyire becsülnek meg bennünket az emberek a munkánkért, a teljesítményünkért, egyszerűen mennyire vagyunk elismertek, mi a hobbink, mi a fontos az életünkben, mi az, amit szeretnénk beépíteni, de még nem egészen van jelen az életünkben. Mit jelent számunkra a hit? Mennyire hatja át az életünket? milyen az a közösség, amelyben élünk, akár hívő közösség, akár egyszerűen csak rokoni vagy baráti közösség, társaság. Ezek a meghatározottságainkat jelentik. És hogyha ezeket a meghatározottságokat megpróbáljuk nem csak azzal a szemmel nézni, hogy igenis én Krisztusnak elkötelezett akarok lenni, hanem azzal a szemmel is, hogy egyszerűen ember vagyok, akkor nagyon sok érdekes dologra fogunk rábukkanni. Ugyanis, ahogy a természet fölötti is mindig a természetesre épít, a Krisztushoz való elkötelezettségemet nem tudom megélni teljesen, hogy egyszerűen az ember létemet nem tudom megélni. Hogy egyszerűen emberileg sérült vagyok, mert nem tudtam valamit elfogadni akár a múltamból, akár a jelenemből. Mert, mint tudjuk, minden változásnak az az alapja, hogy először is elfogadom azt, ami van. Nem tudok úgy változtatni az életemben semmit, hogyha rögtön azzal kezdem, hogy tagadom az életemnek valamelyik részét. Az, hogy új emberré akarok válni, az csak úgy működik, hogy először is fölismerem, hogy ki bennem a régi ember. Másként nem működik a dolog. Na most, mivel a gyökereinknek egy nagyon fontos részét jelenti a család, én a családnak a bemutatására szeretnék kérni 6 embert. Fiúkat, lányokat vegyesen, jó? Nagyon egyszerű, nagyon gyors bemutatás lesz, de kérem, hogy ne húzzuk az időt, jó? 6 embert kérek. Jó, 3 lány már megvan, 3 fiút is kérnék. Bátra ki a szerencse. Nem kell ezen gyakorolni semmit, nagyon egyszerű lesz. Még valaki? Jó, nagyszerű. Tehát most 2 családot fogtok alakítani, 2 szülőt és 2 gyereket. Tehát 2 pár szülőt és 2 gyereket. És azt mutatom be ezen a nagyon egyszerű demonstráción, hogy 2 nagyon alapvető magatartásmód van, ahogyan a szülők a gyereküket nevelik. Az egyik a zárt családmodell, a másik a nyitott családmodell, és mind a kettőre majd aztán kitérünk, hogy mik a sajátosságai, mi az, amit tanulhatunk belőle, és mi az, ami káros, illetve veszélyes lehet. Jó, tehát teljesen mindegy, gyere, légy szíves. És akkor... Jó, oké. Okay. Jó, oké. Okay. Ide kérünk egy gyereket még ehhez a házaspárhoz. Jó. Oké. Okay. Na most azt kérném, hogy te háttalálsz nekik ide, és tegyétek a vállára a kezeteket. A másikat, és egymással meg kezet fogtok. Így van. Ez az egyik családmodell. Másik, ti hárman szépen kezet fogtok körben. Ez a másik családmodell. Na most, a 2 családmodell mást és más céloz. Mind a kettőnek más a célja. Annak a családmodellnek, ahol egyszerűen csak kezet fognak egymással, a család önmagáért van. Egyszerűen a szülők a saját kedvükre nevelik a gyereket. Nagyon bensőséges, nagyon szép kis modell, hogyha így megnézzük, azonban majd mindjárt kiderül néhány negatív sajátosság is. A nyitott családmodellnél szabadok a kezeid. azt teszel, amit akarsz. Fogják a válladat, és ugyanakkor mégiscsak szabad vagy. A szülők együtt nevelik a gyereket. A családnak a célja az, hogy a gyereket felnőtté neveljék, és felkészítsék az életre. Ott, abban a családmodellben a szülők célja az, hogy a gyereket megőrizzék maguknak. Talán érthető a kettő közti különbség. A gyereknek nincs is lehetősége, hogy bármit cselekedjen, mert mind a két kezét fogják. Tehát valahol az a fajta családmodell tulajdonképpen a sérült modell. Bizonyos életkorig ez nagyon fontos. Az első néhány évben ez a modell, amikor a gyereket igenis nagy szeretettel körülveszik. De aztán, ahogy cseperedik föl a gyerkőc, kell, hogy átalakuljon ezzé a családmodell. Itt már van cél. Ott még csak tulajdonképpen az a legelső időknek a szeretetteljes légköre, de nincs különösebb cél, mert a gyerek úgymond nő magától is, fejlődik a szülőktől, kap egy csomó dolgot. De az még abszolút zárt modell. Úgy is mondhatnánk, hogy az a modell addig érvényes, amíg a gyerek bölcsödébe vagy óvodába el nem jut. Addig az működik. De sok esetben az a modell megmarad. Utána is. És akkor válik károssá. Tehát szép lassan át kell alakulnia ez a nyitott családmodellé, mert foglaljatok helyet, mert így van lehetőség arra, hogy egyrészt a gyermeknek célja van, szabad cselekvési lehetősége van, kialakulhat a nem pusztán szabad akarata, hanem valóban szabad cselekvése. Döntésképessé válik a nyitott családmodellben nevelt gyerek. A zárt családmodellben nevelt gyerek döntésképtelen felnőtté válik. Mert mindig helyette döntöttek, mindig fogták a kezét, mindig őrizték, és nem volt képes arra, hogy elessen, mindig vigyáztak rá. A nyitott családmodellben nevelt gyermek bizony sokszor elbotlik. Másik is elbotlan, csak fogják mindkét kezét. Sokszor elbotlik, elesik, de megtanul fölállni, megtanul fölkelni. És ez a legnagyobb jelentőség ennek a családmodellnek. Egy másik hasonlattal lehetne szemléltetni még, ha egy virágot cserében nevelünk, az hasonlít a zárt családmodellhez. És ha ráadásul ezt a virágot egyszerűen egy búrával lefedjük, nem öntözzük, hanem úgymond alakuljon ki benne egy kis mikroklíma, egy darabig életben marad ez a virág, de tulajdonképpen a fejlődése egy idő után kész, nem megy tovább, lehetetlenné válik. A természetben ugyanaz a virág, vagy növény, mindegy, nagyon sok viszontagságnak van kitéve, viszont átjárható, újra és újra friss szelet kap, friss levegőt kap, vizet kap, tápanyagokat kap. Ha egyszerűen otthon valaki csak a növényeit nevelgeti, akkor ugye utána kell öntözgetni, időnként frissíteni kell a földjét, és tápanyagokat kell bejutatni, mert különben teljesen kiszikkad a földje, és használhatatlan lesz így idő után. Tehát a zárt modell az ahhoz a fajta virágneveléshez hasonlítható, amikor nem adok tápanyagot. Nőjön. Ott van a cserép, ott van benne a föld, nőjön, ameddig tud. De nem sokáig tud. Tehát ezt a kettős családmodellt, ezt érdemes megtanulni, és szülőként odafigyelni erre. De mit tehetünk azzal, ami már megtörtént? Tehát minket is neveltek valamilyen családban. Némileg nyitott, némileg zárt családban, kiki ezt a maga bőrén érezheti. Mit tegyünk ezekkel a fajta meghatározottságokkal? Ahogy az előadás elején is mondtam, legfontosabb az, hogy tudjam azt, hogy ez van. Tudjam azt, hogy nézzek szembe azzal, hogy az én családmodellem milyen is volt. Most nem beszéltem arról a sok-sok variációról, amikor kiderül, hogy az egyik szülő betegsége miatt nem játszott szerepet a családban, vagy halála miatt, vagy hogyha a szülők elváltak, és valamelyik fél távol került. Ezek mind befolyásolják, és lehetetlen lenne itt mind felsorolni minden lehetőséget. Azonban ezek a modellek mind visszavezethetők erre a két modellre. És a hatásaik is visszavezethetők erre a két modellre. Tehát alapvetően ez a kérdés, hogy az én családomban ez hogy történt? Lehet, hogy csak egy szülő nevel egy gyermeket, vagy két szülő, de a másik szülő nem játszik szerepet mondjuk a betegsége miatt. Mert ő maga is mondjuk gondozásra szorul. Ebben az esetben mi történik? Mondok egy konkrét példát, az sokkal világosabb lesz. Általában problémás férfiaknál fedezhető fel ez a modell, és úgy is mondhatjuk, hogy ez a korunknak az egyik nagyon komoly betegsége, családbetegsége. Tehát ott, ahol az apa gyenge szülő volt, vagy egyszerűen kiesett a családból, és az anya nevelte a fiát, ott nagyon sokszor az a zárt családmodell alakul ki, ahol az anya fogja mindkét kezével a gyerekének mindkét kezét. Úgymond magamnak nevellek. Ez az a helyzet, amikor tényleg döntésképtelenül nő fel a fiatalember. Ez sajnos a leggyakoribb az összes sérülés közül. És ez a fajta nevelési módszer az által gyógyítható utólag, hogyha az illető szembenéz vele, hogy igenis, én nem tanultam meg dönteni. Miért? Azért, mert a döntés felelősséggel jár, mi van, hogyha én rosszul döntöttem, mi van, hogyha valamit elszúrok, de sokkal jobban teszem, ha valamit elszúrok, mint hogyha sehogy nem döntök. És ezt meg kell tanulni. A másik a döntéssel kapcsolatban, hogy ha azt tudjátok rólam, hogy a drogambulancián dolgozom, ezt ismertek már annyira, és ott a legtöbbször ezzel a problémával találkozom, hogy minden droghasználatnak a hátterében ott van a családi probléma. És a legtöbbször két okot fedezhetünk fel. Az egyik az, hogy valaki döntésképtelen, magyarul a barátja megkínálja, és teljesen természetesen elfogadja, mert nem képes azt mondani neki, hogy nem. Nem képes egyszerűen nemet mondani. Mert mindig függ másoktól. A másik pedig az, hogy nem képes szembenézni a konfliktusaival, a kríziseivel. Tulajdonképpen mind a kettő egy gyökérre vezethető vissza. Tehát a konfliktuskerülés és a döntésképtelenség az ettől fakad. A konfliktus kerüléssel, ami szintén tehát ez is a gyökerekhez és a meghatározottságokhoz tartozik, egy nagyon fontos szempont most, hogyha valaki nem képes arra, hogy nemet mondjon a másiknak, mert akkor nem fogja elfogadni félettől az elutasítástól, ez a konfliktus kerülésnek az egyik alapja. Ha nekem fontos az, hogy mit gondol rólam a másik ember, akkor mit fogok tenni? Olyanná válok, mint ő. Mert abban a pillanatban biztos, hogy el fog fogadni, abban a pillanatban semmi kivetnivalót nem fog bennem találni, mert visszatükrözöm azt, amit tőlem elvárt. Csak hogy ebben a visszatükrözésben már nem tapasztalhatom meg azt, hogy ő elfogad és megért engem, mert már nem engem fogadott el, nem engem értett meg, hanem csak azt a tükröt, amit visszatartottam neki. És ezért, hogyha a konfliktus kerülése miatt valakinek ezt a tükröt visszatartom, és így átélem azt, hogy valamennyire elfogad, akkor meg kell próbálni, mi az, hogyha önmagamat adom, és így is el fog fogadni a másik ember, akkor teljesen felesleges állarcot húzni. Ha viszont önmagamat adom, és így nem fogad el a másik ember, akkor nem érdemes emiatt a kapcsolat megszakadása miatt sírni. A családban az a fajta nevelés, amikor fogják a gyermeknek a kezeit, az azt jelenti, hogy én a saját képemre, saját hasonlatosságomra akarlak téged fölnevelni. Azt akarom, hogy olyan légy, mint én vagyok. És a gyerek meg fogja tanulni azt, hogy őt akkor fogják szeretni, akkor fogják elfogadni, hogyha olyan, mint a szülei. Ki képes erre? Egy idő után szembesül azzal, hogy nem vagyok olyan. Egy idő után eljut arra a pontra, hogy engem nem is szeretnek, mert mégsem lehetek teljesen olyan, mint ők. És kialakul az a fajta mentalitás, hogy mindenképpen szerepet fogok játszani, és nem leszek őszinte. Az őszinteségnek ez az elvesztése az egyenes következménye a zárt családmodell alkalmazásának. A nyitott családmodell fog elvezetni oda, hogy reálisan, őszintén meg tudják beszélni a dolgokat, az eseményeket a családban. Csak így működik. Úgyhogy ezt lehetne ragozni hosszan, de nagyon fontos ezt megtanulni, hogy mindenképpen csak ezt a nyitott családmodellt kell megélni, azután, hogy a gyerek a legelső tapasztalatokkal rendelkezik azzal, hogy mások is léteznek a világban, nem csak az ő szülei. Mindez persze elsősorban azokat a gyerekeket érinti, akik elsőként születnek a családban. A másodikak már védettek, mert ott van az idősebb testvér, akitől megtapasztalhatják azt, hogy hát nem ők a világ közepe, hanem más is létezik. Tehát ez mindig az első testvéreket, az első gyermekeket illeti ez a veszély. Ha megvizsgáltuk azt, hogy bennünk milyen folyamatok játszottak le, milyen a kapcsolatunk saját apánkhoz, anyánkhoz, milyen a kapcsolatunk velük, akkor akkor képesek leszünk arra, hogy, új módon nézzünk rájuk. A drogos fiatalokat megkérdezve, azoknak a fiúknak a 95%-a, akik tulajdonképpen sose tanultak meg dönteni az életben, a saját édesanyjukról mind úgy nyilatkozik, hogy ő a legtökéletesebb anya a világon. És hogy jobbat el se tudnak képzelni. Miért? Azért, mert teljesen hozzáhasonult, hozzáidomult. De tulajdonképpen ezek az anyák nem tanították meg a gyerekeiket dönteni. De őket tartják a legjobb anyáknak. Nincsen konfliktus, nincsen feszültség. És ezek az anyák abban is tetszelegnek, hogy valóban, hát minket nagyon szeretnek a gyerekeink. Ez tényleg jó, ez egy jó érzés. De vállalni a konfliktust, a feszültséget azzal, hogy mi van, hogyha kicsit szabadjára engedem, és valamit rosszul tesz? Mi van, ha valamit nem úgy tesz, ahogy én azt elvárnám? Az elvárások gyűrűjében nincs más, mint meg kell tanulni önállóan dönteni. Jézus mit tett? Ugye azt tette, hogy miután beleszületett ebbe a világba, azt mondta, nem azért jöttem, hogy eltöröljem a törvényt, hanem hogy teljessé tegyem. Nem akarta eltörölni a múltat, úgymond, hanem beteljesíteni. Nem akarta megváltoztatni a törvényeket, de mégis teljessé akarta azokat tenni. Nem úgy akart valami újat felépíteni, hogy a régit lerombolja, és az annak a romjain, hanem azt mondta, hogy itt van 12 ember, egyik se tökéletes. Kiválasztotta 12-t, és elindult velük egy közösséget alkotni. Egyszerűen együtt élt velük. Hogy mi különöset tett? Teljesen ember volt. Teljesen megélte az emberséget velük. Mit ismertek meg benne? Ahogy az evangéliumokból kiderül, Jézus feltámadása után panaszkodik nekik, hogy még most sem értetek semmit. És utána kezd valami az apostoloknak kapizsgálni, hogy hát itt másról van szó, mint amit eddig elképzeltünk. Eddig emberileg ismertük Krisztust. Emberileg megismerték, mert emberként önmagát adta. Nem, Jézus sosem azért tett csodát, hogy őt megcsodálják, hanem mindig az történt, hogy találkozott emberekkel, találkozott az ínséggel, és akkor mások hozták ki belőle azt, hogy segíteni szeretnék. Azokkal az eszközökkel segített, amik a rendelkezésére álltak. Nekünk sem kell mást tenni, azokkal az eszközökkel, amik a mi rendelkezésünkre állnak. És ez tökéletesen elég. Nem kér tőlünk többet az Úr. Nem azt kéri tőlünk, hogy váltsuk meg a világot, azt ő megtette. Azt kéri, hogy azokkal az eszközökkel, azokkal a lehetőségekkel, azokkal a képességekkel, ami nekünk van, ha azt megtesszük, amit éppen az adott helyzet kíván tőlünk, mindent megtettünk. Ő majd hozzáteszi azt, ami az ő része. Nem kell itt csodát tennünk. Az a csoda, hogyha tudunk emberek maradni. Tehát a meghatározottságaink azok, azok nem olyanok, amik gúzsba kötnek bennünket, hanem azok olyanok, amikért először is hálát kell adni. Gyökereinkért is hálát kell adnunk. Akkor lesz jó gyümölcse az egésznek. Ha csak ki akarom ásni a gyökereimet és elégetni, akkor talajtalan leszek, gyökértelen leszek. Akkor nem lesz, ami megtartson az életben. Mit kezdek egy úgymond rossz gyökérrel? Mit kezdek azzal, hogyha teszem azt, apám alkoholista volt? Mit teszek azzal, hogyha valamilyen betegségem van, amit hordoznom kell egész életen keresztül? Hát akkor először is azt mondja az Úr, adjatok hálát mindenért. Hálát adok azért, hogy apám alkoholista volt például. Miért? Azért, mert hogyha meg akarom tagadni ezt a gyökeret, akkor soha az életben nem tudok odafordulni egy alkoholistához. Ha hálát adok azért, hogy mondjuk apám alkoholista volt, ha ez így történt, akkor mi gyógyul meg bennem? Az, hogy nyugodt lélekkel oda tudok állni egy alkoholista mellé, hogy én téged tudlak úgy szeretni, mint a saját apámat, ha kell. És megértelek téged. Már is az, ami a múltban egy fájdalom volt, a jövőben egy karizmának lehet mondjuk az alapja. Egy Istentől kapott ajándéknak az alapja. Hiszen mindaz, ami a fájdalom, mindaz, ami negatív tapasztalat az életünkben, mindaz, ami kereszt az életünkben, abból feltámadás jöhet, ha hálát adtam érte, ha elfogadtam. Jézus azt mondja, hogy múljék el ez a kehely, de ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem úgy, ahogy te. Nehéz ez neki. Jézusnak is nehéz volt a kereszt. Nekünk sem könnyű. De meg kell tanulnunk hálát adni érte. Egyszerűen azért, mert nem mutatott más utat nekünk, hanem ugyanezt. Meghatározottságaink pedig nagyon sokszor beszélnek manapság ilyenről, hogy önmegvalósítás. Beszélnek ilyenről, hogy hogyan tudod az életedet teljesebben megélni. Most kicsit a pszichológusok ellen is beszélek, amikor arról van szó, hogy önismereti kurzusok, hogyan tudod kiteljesíteni önmagadat. De lehet ezt jól is felfogni. Lehet ezt úgy is átélni, hogy az önismeret mit jelent? Azt, hogy hálát adok azért, ami van. Tehát, hogy nem akarok semmit letagadni az életemből, nem akarok semmit a múltamban megváltoztatni, hanem először is a múltamat úgy akarom elfogadni, ahogy az volt. Tehát nem értünk egyet azzal a szlogennel, hogy a múltat végképp eltörölni. Nem ez a keresztény magatartás. Tehát ne akarjuk eltörölni a saját múltunkat, a saját gyökereinket, hanem adjunk érte hálát. A múltért mindig hálát adni. És egyébként ez igaz a társadalmunkra is, hogy merjünk hálát adni a múltért. Azért a múltért, amit megszenvedtünk. Társadalmilag is. Ez is egy útja annak, hogy a régi emberből új emberré váljunk. Az, hogyha a saját múltunkat, társadalmi múltunkat pocskondiázzuk, az nem segít, az nem visz előre bennünket. Ha a múltbéli nehéz és fájdalmas eseményekre sárral dobálunk. Nem. Azt egyszerűen fel kell tárni, ez a történészek feladata és a feleségem is, hogy feltárja a múltat. Teljesen mindegy, hogy mi volt, de megmutatni, hogy ez volt, és én ezt tudom elfogadni. Ezért tudok Istennek hálát adni keresztény emberként. Nem szabad eltörölni, és nem szabad megváltoztatni. Hanem csak azt lehet tenni, hogy igenis ez történt, ezért vagyok hálás Istennek. És mindegy, hogy mi történt az életemben, mindig volt valami célja annak, ami történt. Lehet, hogy soha nem fogok rájönni, hogy mi volt a célja. Ő tudja. Lehet, hogy én mindig csak egy fájdalmas eseményként élek át valamit. De ez a fájdalom az bennem mégiscsak olyan folyamatokat hozhat létre, hogy az a megtérésemhez vezet. Hogyha a családmodell az én életemben egy sérült modell volt, és szembesülök ezzel, azért is hálát tudok adni. Hát akkor tudom, hogy majd a saját gyerekeimet hogyan neveljem. Illetve tudom, hogy hogyan ne neveljem. Mi az, amitől mondjuk szenvedtem gyerekkoromban, és magam se jöttem rá. Aztán felnőttként rájövök, hogy milyen sérüléseket szereztem. Nem baj, adjak hálát érte. Nem merek szembenézni konfliktus helyzetekben, nem merek döntést hozni. Adjak hálát érte, hogy Uram, köszönöm, hogy eddig nem tudtam dönteni. Köszönöm, ennyi hibát követtem el, ennyi bűnöm van. Köszönöm, hogy ezt megengedted az életemben. Bánom. De csak akkor tudom bánni, hogyha elfogadtam, hogy van. És akkor tud az Úr tovább építeni. Tehát az önmegvalósításnak azok a formái hatékonyak igazából, ahol egyszerűen arról van szó, hogy tisztázom a múltamat, tisztázom a jelenemet, és akkor van jövőm. De ebben a jelenben kell élnem, és a múlt eseményeivel szembesülve tudom építeni a jövőt. Mielőtt tovább mennék, szeretném kérdezni, illetve felkínálni a lehetőséget, hogy ha kérdés van bárkiben, akkor erre is szívesen kitérek. Jó, még van. Az ártnak tulajdonképpen rövid ideig van előnye. Tehát tényleg addig, amíg nagyon picik a gyerekek. És addig igazából nincs is más helyes megoldás, mint az, hogy valóban ilyen zárt a család. Ugyanis a gyerek miben nő fel egészen pici korában? Abban, hogy számára a papa meg a mama mindenható. A papa és a mama élik meg ott a gyerek számára azt, hogy milyen az Isten. Milyen is Isten. Hogyha dühösek és haragosak, akkor egy haragos Isten képet fog ez a gyerek magába szívni. Ha idegesek, akkor azt, hogy hát az Úr az mégiscsak egy könyörtelen valaki. Ha mindig mindent megbocsátóan, féltően gondoskodnak a gyerekről, akkor lehet, hogy csak az lesz a gyerekben, hogy Isten ő mindig mindent megbocsát, azt csinálok, amit akarok. Nem számít, úgyis meg fogja bocsátani. Hogy mennyire élnek a szülők ilyenkor következetességet a gyerek elé. Teszem azt, hogyha mivel minden családban vannak konfliktusok, problémák, az is lehet, hogy a szülő, mit tudom én, rákiabál a gyerekére, és később rájön arra, hogy nem helyesen cselekedtem, és utána tud tőle bocsánatot kérni. Akár egy-két éves gyerektől is. Ez rengeteget számít. Tehát nem az a baj, hogyha valami rosszul történt, hanem hogyha ennek nem történik meg a feloldása. A zárt családi környezet, ez tényleg az első néhány évre vonatkozik. Hogyha az első néhány évben ezt a nyitott családot élnénk meg, ez azt jelenteni, hogy kivágom a gyereket a játszótérre, hadd játszon a többi gyerekkel. Én meg elmegyek kocsmázni. Értitek a különbséget, hogy életkori sajátosság, hogy az első néhány évben nem lehet megvalósítani nyitott családi légkört. A zárt családi légkör tulajdonképpen csak néhány évig élhető egészségesen. De azzal kell kezdeni. És a nyitott családdá kell válnia akkor, amikor már beilleszkedik más gyerekek közé a gyerek. Tehát végül is az első néhány évben fontos a zárt családi légkör, de folyamatosan át kell ennek alakulnia. Az biztos, hogy ez azért problematikus, amit mondtál, mert mit lát a kisebb gyerek a nagyobb gyereknél? Azt, hogy a nagyobb gyereket engedi a szülő, a kicsit meg még nem. Hogy van az, hogy a, mit tudom én, bátyámnak vagy nővéremnek lehet, nekem meg nem lehet? És itt is tényleg egyetlen egy szó van erre, hogy következetesség. Hogyha megtanuljuk a gyerekeket következetesen nevelni, akkor ez azt is jelenti, hogy tiszták a határok. Tiszták a határok, hogy mit lehet megtenni, hol kezdődik a játék, és hol ér véget a játék, és hol van komoly dolgokról szó. Mert játékba sok minden belefér. Az a gond, hogy sok gyerek nem tanulja meg, hogy most játékról van szó, vagy komoly dolgokról van szó. Mert mindent az életben játékként él meg. És akkor megnézi, hogy a csavarhúzó befér a konnektorba. Tehát hogy legyenek szilárdak a határok, akár, mondjuk ezt nehéz megtanulni, de akár hangsúlyban is, hogy most itt nem a játéknak a szintere van. Mindent meg lehet beszélni egy gyerekkel, hogyha ha világosak a szülők közti kommunikációknak a határai is. Tehát, hogy a szülők is tudnak bolondozni, hülyeskedni, de van, amikor teljesen komolyan beszélnek egymással. Tehát, hogyha egyszerűen ezt a példát maga előtt látja a gyerek, akkor nincsen gond. Akkor a különböző életkorú gyerekeknél sincsen gond. Tulajdonképpen a szülőknek egymás között kell megélniük azokat, amit meg szeretnének tanítani. Tehát a nevelésben a legfontosabb az, hogy én milyen példát adok az életemben. Térjünk vissza Jézushoz. Mit tett? 3 éven keresztül együtt él az apostolokkal, illetve hát az őt követő emberekkel. Különösebben nem tanította semmire őket. Néha elmondott nekik egy-egy példabeszédet, egy-egy történetet, ami minden zsidó családban teljesen természetes volt. Semmi más nem csinált, mint amit a környezet is megtett. Egyszerűen csak élt közöttük, következetesen. Azt hiszem, hogy ennyit. De ha van... Nagyon változó, mert volt olyan drogos, akivel elég volt 2 beszélgetés, és megváltozott az élete. És volt olyan, aki a drogambulancia indítása óta folyamatosan kliens. 6 éve. Vagy most már 7 éve. Tehát van olyan, akinek elég az, hogy szembesül azzal, hogy mi a gyökere az egésznek, és ez a szembesítés elég hozzá, hogy megváltoztassa az életét. Olyanról is tudok, akinél egyetlen egy beszélgetés elég volt. Teljesen változó. És van olyan, aki tényleg hosszú időn keresztül. Van olyan, hogy éveken keresztül jár az ambulanciára, nem történik vele semmi. Újra és újra visszaesik. És egyszer valamilyen esemény fejbe kólintja. És volt ilyen esetünk is, hogy tényleg hosszú időn keresztül kliensünk volt, semmi eredményt nem értünk el vele, és egy ismerősénél megtapasztalt valamilyen komoly traumát, egyik drogos ismerőse meghalt, és akkor szembesült azzal, hogy itt nem játékról van szó. Körülbelül 2 héten belül abba hagyta, és többet nem használt anyagot. Tehát ez pontosan ugyanúgy van, mint a megtéréssel. Hogy mi is képesek vagyunk arra, hogy eljárunk Isten tiszteletre, vagy attól függ, hogy ki milyen hitben nevelkedett, tehát Isten tiszteletre, vagy misére, vagy akárhova. És lehet, hogy az illető életében ott van egy bűn, amivel soha életében nem nézett szembe, mert úgy megfért. Elfért. Attól még ő látszólag jó kis keresztény volt. És soha nem szembesült vele, és egyszer csak az Úr fejbe kólintja őt. Biztos, hogy van benne valami, de én elsősorban azt tartom fontosnak, hogy saját magunkat láttassuk meg önmagunkkal. Szóval... Mert biztos, hogy próbálhatok a másikra hatást gyakorolni. A legfontosabb az, hogy önmagamra milyen hatást gyakorolok. És azt hiszem, ez az egyik alapja az emberségünknek, hogy belátom azt, hogy nem vagyok tökéletes. Ezt így könnyű kimondani, hogy nem vagyok tökéletes. De amikor ott tartok, hogy igenis, ez meg ez a bűnöm. Ez meg ez a gyengeségem. Itt és itt rontok el rendszeresen dolgokat. Azt már sokkal nehezebb kimondani. De azt kell megtanulni kimondani. Először önmagunknak. Tehát következetesen munkálkodni önmagunkon, az hatékonyabb, mint következetesen munkálkodni a szomszédon. Vagy a családtagon. És erre hívlak benneteket, hogy gyerünk. Köszönöm.
Az előadást. Azt szeretném mondani, miután kicsit eltelt az idő, emiatt most szünet van, de negyed óra múlva mindenkit várunk itt szeretettel, mert akkor lesznek a csoportbeosztások és a hirdetések.